nyakatot, és itt szólt hozzám. No, öreg Mik, itt az alkalom, most mutasd meg, hogy mit tudsz. Hadd lássuk, legény vagy a talpadon. Az angyalát, öreg Mik, tedd le a vitézi próbát. Szóró, szóra, ezt mondta az én uram, Nemes Rimiński úr, akinek több őse volt Vajda, mint nekem hajam szála van. Megnézem a lakatot, forgatom jobbra-balra, nézem előről, hátulról, próbálgatom, nyitogatom, hát nem nyíltak, kutya. Lengyel lakatosok csinálták, azok értenek minden feltitkos zárakhoz. Nem nyílt a lakat se, hogy sem nyílt. Öreg Mik, mondom magamban, ha az ördögök fognak ugrizni a fejeddel, akkor is ki kell nyitni azt a lakatot. Az elbeszélés hevében Marcin Káné nyitotta ki a konyhajtót. A törpe csúnya grimaszt vágott, dohogott van a szakállába, és megfordult. Már megint fecsegtél, Mik? Szólt az öreg asszony. Éjjel-nappal fecsegnél, ha akadnak, ki hallgatna rád? Pedig tudhatnád, hogy az úristenek nem lehet hazudni, ő tud mindent. Mik elkeseredve vetette falnak a hátát. Éppen csak arra legyen gondja jó istennek, hogy mit beszél Podolinban. Mikovszki, Mikics? Dünnyögte elkeseredve, és elgondolkozva nézett a levegőbe egy darabig. Az úr azt parancsolta, szólt Marcin Káné, hogy fogadjalak szolgálatba, Ancsurka, ha éppen kedved van hozzá. Az úr azt mondta, minek csavarognod a szegény Ancsurka az országoton? Vajon minek? A leány karcában nézett, és elgondolkozva folytatta. Igaz vajon? Minek csavarognál, Ancsurka? Se apád, se anyád, hová mennél? A törpe, aki eddig az úristennel vitázott magában, most szintén megszólalt, és gyöngéden hátba verte Prihoda Annát. Hová mennéhe? Ancsurka meglepetéstől bámulva nézett a két öregre. A kis szívében felmerült a toporci keresztút, Krisztusának lehúnyt szemű arca. A Krisztus nem nyitotta fel a szemét, és íme mégis meghallgatta, s már gondoskodott is róla, hogy el ne tévedjen a nagy havas világban, amelyből Ancsurka eddig csupán annyit ismert, amennyit a nagy hegyek látni engedtek. A nagy hegyen túl vajon mi lehet? Ugyan kinek jutna eszébe azon gondolkozni, amikor a kájában lobog a rőzseláng, és az udvaron annyi tüzelőfa van, hogy tavaszig eltart, ha egy útszéri szalmakunyhóban kínáltak volna meg szállásra Prihoda Annát, nem hálatelt szívvel kellene gondolni a jó Istenre. Ez pedig nem szalmakunyhó, hanem szép nagy kőház, benne a jó Marcin Kánéval és Mikkel, akitől egyszer megtudja még a nagy lakat históriáját, hiába látszott fogadalmat tenni Mik, az imént arra nézve, hogy ezentúl csak olyan dolgokat fog elmondani, amely dolgokról az Úristennek is tudomása van. És ami a legfontosabb, a gyönyörű pár bocskor, amelyet talán vissza kellene adni, ha innen tovább akarna menni. A bocskorokról esett a tekintete, és a két szeme megtelt könnyel. Az öreg Mik még mindig harsogó hangon kérdezte. Hogy csavarognál, hé? Így került Prihoda Anna szolgálócskának a Podolin Riminszki házba. Mindegy is fehér galamba zordon, mogorva varjúfészekbe. Harmadik fejezet. Egy igazi embergyűlölőről. Lipót király alatt megcsinálták a törvényt, hogy Magyarországon le kell rombolni a várakat, ne legyen búvóhely a kurucoknak, de hát a törvény is olyan, hogy csak akkor hajtják végre, amikor lehet. A bűnösre vár a törvény vasmarka, de mit ér az a vasmarok, ha csak akkor tudja megfogni a bűnöst, ha elébe kerül. A bűnös várakról kimondotta a törvény, hogy el kell tűnniük az ország mappájáról, és a középkori lovagvárak, nagy nemzetségek sasfészkei a hegytetőkön egymás után omoltak romba. A nagyurak azért nem maradtak födél nélkül, a nemzetségek is tovább virágzottak, de mi volt az a régi élethez képest? Amiről a nagyurak saját ágyóikon hirdették a várfalakról örömüket vagy bánatukat. Igaz, hogy ezek az ágyuk olyankor is megszólalhattak, a nagyuraknak haragos kedvük támadt, tehát éppen azért hozták a törvényt, hogy ne szóljon az ágyú, ha a várúr megharagszik. Elnémult a fegyvercsörgés a hegytetőkön, a várnépség az oromról, a völgybe költözött, és a zordon katonák kart helyett az ásót kalapálták, ha élén csorba támadott. A lovag regényeket a valóságos élettől átvette a költészet. Mert a költők leginkább olyan dolgokkal szeretnek foglalkozni, amelyek jobbára
csupán a fantáziákban élnek. A hold sohasem nézegette magát olyan mélán, a várudvarok mély kutyának fenekén, mint akkor, amidőn a várkutak már beomlottak. A várurak se nyargaláztak örökösen melbeteg külsejű kisasszonyok után a maguk idejében, hanem bizony a pipázgattak, iddogáltak, dalolgattak eleget ők is, amint rendes úriemberekhez illik. A várakban találódtak megtermett menyecskék, bájos kisasszonyok, akik nagyszerűen főztek, sütöttek, versenyt mulattak a férfiakkal, mint derék asszony személyekhez való. De mikor a költők vették kezükbe a várak dolgát, az a sok gömbölyű, egészséges asszony mind semmivé lett. Vagy talán csak lesoványodtak valami varázslat folytán, s lett belőlük a sarokszobában ablaknál üldögélő, oltálterítőket hímező, ábrándozó és bánatos asszonyféle. Az ember az olvasmányai révén azt hihetné, hogy a régi lovagvárakban csak két dologról beszéltek, szerelemről és háborúról. Pedig én azt hiszem, hogy öltek ott disznót is fagyos télben, és az asszonyoknak nagyobb gondjuk volt az ugorkás edényekre, mint a lantoló ritterekre. De hát lehet, minden lehetséges. Még az is, hogy a költőknek van igazságuk a régi várok ügyében, és én fantáziálok, amidőn a régi várok omladékai között nem csupán a sötét bástyák, retteretes kaszabörtönök és síndődő foglyok merülnek fel a képzeletemben, hanem mozgalmas gazdasági udvar, ahol a malacok és a baromfiak között a vár úr gyerekei szaladoztak együtt a paraszfiúkkal, ahol a jókedvű várasszony számon tartja kedves tyúkjának tojásait, és a vár úr estenden a hentes kedélyességével vakargatja meg az eledelüket habzsoló hízók gerincét. A várak elpusztultak, a várurak eltűntek, és így nem tudható teljes bizonysággal, hogy hol van az igazság. Azaz, hogy a várak nem mind pusztultak el. Lehet, hogy talán másfelé is meghagytak egy-kettőt mutatóba a 160 vár közül, de annyi bizonyos, a törvény vasmarka nem ért el a határszéli havasok közé, ahol a Dunajec völgyében sötét hegyek között állott egy középkorból megmaradott vár, Nisder vára. Igaz, nem valami nagy vár volt, csak amolyan sasfészek, amilyennel valamikor a cseh rablók megrakták a felső magyarországi hegycsúcsokat. Bástyai, tornyai nemigen voltak Nisder várának, de voltak kemény sziklából épített falai. Régi krónikák szerint a vár különös fennmaradásának az a története van, hogy a várak lerombolására kiküldött bizottság nem tudta eldönteni tulajdonképpen, hová is tartozik ez a vár. Magyar földön van-e? Vagy lengyel területen. A falu egy nagyon rongyos kis tótfalucska, a hazáé volt, és az odavaló tótokat a lublói szolgabíró húzatta deresre, ha éppen olyan kedve volt a lublói szolgabírónak. De hát ki az ördögnek jutna eszébe az a gondolat, hogy annak a rongyos falucskának a védelmére építettek volna sastanyát a várépítői? Építette bizony azt saját úri passziójából valamelyik régen megholt nagyúr. Egyik nemzetség elpusztult a várból, a másik kihalt. De azért a sasfészek sohasem maradott üresen. Talán éppen Lipót király idejében lakott benne valami sok aranyú, sok ezüstű ember, aki ezen beszédes ércek nyelvén értette meg a királyi komisszióval, hogy Nisder vára nem tartozik Szepes vármegye területéhez, de még az országhoz sem, hagyjanak tehát neki békét. A komisszió belenyugodott a dologba, a királynak is talán éppen másfelé akadt tennivalója, az Ódon vár megmaradt éppen ott a Dunajec völgyében, a sötétlő Kárpátok között.